Zsoltárok könyve 61-től a 70-ig. 61. Zsoltár. Hallgasd meg panaszomat, Istenem, figyelj imádságomra! Amikor Dávid lent volt, akkor nagyon el tudta engedni magát. Egyesek, akár csak én, ilyenkor nagyon visszafogják magukat, de Dávid nem ilyen volt. Amikor bajban volt, akkor azt akarta, hogy mindenki tudja ezt, de főleg Isten. Ezt a Zsoltár Dávid valószínűleg az Abszalomtól való menekülése idején írta, amikor átmenekült a Jordánon túlra. Abszalom Hebronból jött fel a csapatával, hogy elfoglalja Jeruzsálemet, és Dávid nem akart harcba szállni saját fiával. Jeruzsálemet nehéz volt bevenni, mert erős fal vette körül, ennek ellenére Dávid elmenekült onnan a csapatával, és feladta a várost. A föld végéről kiáltok hozzád, mert elepett a szívem. Sok olyan dolog történhet velünk is, amikor azt érezzük, hogy eleped a szívünk. Szeretteink elvesztése, pénzügyi gondok, munkahelyünk elvesztése vagy egészségünk megromlása. Mit teszünk akkor, amikor úgy érezzük, hogy az út végére érkeztünk? Hová fordulunk? Mit csinálunk? A körülmények mindnyájunkat előbb-utóbb olyan helyzetbe fognak sodorni, hogy már gyakorlatilag nem lesz kiút. És ekkor létfontosságú lesz az, hogy merre fordulunk. Egyesek gyógyszerek felé, mások az üveg felé, megint mások az öngyilkosságba menekülnek. Vezesse engem a kősziklára, mert az igen magas nekem, hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Van egy biztos hely, egy menedék. Krisztus a kőszikla, ahol védelmet kapok a vihar az ellenségek elől. A szikla az erő szimbóluma a Bibliában. Az 5 Mózes 32-ben azt írja a Biblia, hogy Isten az én kősziklám. Az 1 Korintus 10-ben ugyanezt írta Pál a kőszikláról, amelyből a pusztában víz fakadt, és ez a szikla Krisztus volt, aki életet adott, akire rácsaptak, és akiből minden ember számára árad az élet. Annyira megnyugtató, hogy amikor már az összes kitartásunk és erőnk teljesen véget ért, pedig a napnak a fele még hátra van, akkor kezdődik az Atya adakozása számunkra. Az ő kegyelme határtalan, a szeretete mérhetetlen, erejének nincs emberek által ismert határa, és az ő végtelen gazdagságából ad, ad és ad Jézuson keresztül. A Bibliában Isten sok embert útja végére juttatott. Gondolok itt Jákobra, aki egész éjjel az angyallal birkózott. Ez egy rossz nap volt Jákob számára, mert igen kellemetlen körülmények között távozott az apósától, hiszen apósának utolsó szavai ezek voltak. Elvetted mindenemet, és most itt hagysz, és elviszed a jószágomat. Nem tudlak többé szemmel tartani, mert elmész a lányaimmal, a jószágaimmal, hát Isten tartson szemmel téged. Ez nem volt egy szép jelenet, és Jákob nem tudta, hogy miként fogja éppen megúszni ezt. Nem is úszta volna meg szárazon, ha Isten nem lett volna vele, de azon az éjjelen, amikor az apósa már majdnem utolérte, Isten szólt az apósának, és ezt mondta. Nehogy megpróbáld Jákobot bántani. Mivel Lábán félt Istentől, ezért nem mert hozzáérni, de ennek ellenére ezek nagyon nehéz idők voltak Jákob számára. Mikor ennek vége volt, akkor Jákob üzenetet kapott. A bátyja közeledik egy csapat fegyveres élén, hogy találkozzon vele. Jákob tudta, hogy ez nem egy hazatérési örömünnepség lesz, mert amikor 17 évvel ezelőtt utoljára találkozott Ézsauval, akkor ő azt mondta. Az első alkalommal megölöm azt a patkányt. Ha Ézsau üdvözölni szerette volna hazatérése alkalmából Jákobot, akkor ehhez nem lett volna 400 fegyveresre szüksége. Jákob tudta, hogy a baj egyre csak növekszik, és nagyon maga alatt volt. Azon az éjszakán az úr angyala egész éjjel birkózott vele, mert az úr Jákobot az út végére akarta eljuttatni. Másnap minden erejére szükség lett volna, mert Ézsauval fog találkozni, és nem tudja, hogy mi fog történni vele. Az is lehet, hogy el fog veszni. És amikor a leginkább szüksége volt az alvásra, hogy erőt gyűjtsön a holnapi napra, akkor ezzel az angyallal kellett birkózzon. És ne feledjük, hogy Jákob ekkor már 96 éves volt. Reggel felé hajnalhasadáskor még mindig birkóznak, és ekkor az angyal megérintette a csípőjénél, az izmai összezúzódtak, és Jákob sánta lett. Az angyal azt mondta Jákobnak: engedd, hogy elmenjek, mielőtt felkel a nap. Jákob az utolsó csepp erejét is elveszítve leborult és sírni kezdett. Az egy Mózes ezt nem árulja el nekünk, de Hóseásnál olvashatjuk, hogy Jákob könnyeket hullatott, megtört emberré vált, és azt mondta, hogy nem engedlek el addig, amíg meg nem áldasz. De ez nem követelés, hanem könyörgés volt. Kérlek, ne menj el, amíg meg nem áldasz. Jákob legyőzetett, ott van, ahová Isten akarta juttatni. Az ő neve azt jelentette, hogy sarokszorító. Születése közben a bátyja sarkát szorította, és innen kapta a nevét. Mi a neved? Sarokszorító. Többé nem lesz ez a neved, hanem Isten vezet, azaz Izrael. Az élete megváltozott, és ő többé már nem a csaló, a fondorlatoskodó ember, hanem Izrael, akit Isten vezet. Mekkora változás! De Isten el kellett juttassa az út végére előtte, hogy a szükséges változások megtörténjenek. A kétségbe esett, könnyek közti utolsó kiáltása valójában az első győzelmi kiáltásává vált. És gyakran ez igaz a mi életünkre is. Amikor elnehezedik a szívünk, amikor Istenhez fordulunk a nyomorúság közepén, akkor elkezdődik az a nap, amely Isten dicsőséges győzelmét hozza életünkben, mert ahhoz a sziklához vezet, amely nagyobb nálam. Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába. Mert hallottad, Istenem, amit megfogadtam, a nevedet félőkkel együtt adtál nekem örökséget. Adj napokat a király napjaihoz, évei nemzedékekre terjedjenek. Ülhessen trónján mindenkor Isten előtt, szeretet és hűség oltalmazza őt. Akkor állandóan éneklek nevedről, naponként teljesítem, amit megfogadtam. Dávid a Zsoltár végén bizakodó, mert tudja, hogy Isten gondoskodik róla, és keresztül fogja vezetni a nehéz időszakon. A 62. Zsoltár. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés. Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom. A 3. és a 7. vers nagyon hasonló, tulajdonképpen ugyanaz mind a kettő, kivéve egyetlen szót. De ez az egyetlen szó hatalmas különbséget jelent, és ez azt mutatja, hogy ez alatt a rövid idő alatt Dávid hite megerősödött. Hihetetlen, hogy amikor Istenhez visszük a problémáinkat, már az imánk alatt megerősödik a hitünk, és az Úr győzelmét kezdjük megtapasztalni. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom sokáig. A 7. versben ugyanezt írja, csak elhagyja a sokáig szót. A 3. versben még azt gondolta, hogy lehet, hogy megmozdít, de nem nagyon. De aztán egyre növekedik a hite az Úrban, és a 7. versben már azt írja, hogy nem ingadozom. Milyen dicső dolog, amikor végre a dolgokat Isten kezébe helyezzük imánkon keresztül, és ezáltal Isten azonnal megváltoztatja a mi hozzáállásunkat a helyzettel kapcsolatban. Nagyon sokszor a Calvary Chapel pásztoraként teljesen megvoltam rémülve attól, hogy mit végez Isten. Félelemmel és csodálattal figyeltem az Úr munkáját, és néha olyan nagy kilépést kellett hitben megtegyünk, amitől teljesen berezeltem. Amikor a kis kápolnából el kellett költözzünk, és ezt a 10 holdnyi földet meg kellett vegyük, amikor arra gondoltam, hogy mekkora épületet kell ide felhúzzunk, teljesen meg voltam rémülve. Mindezek költsége megrémített, ugyanakkor soha életemben nem vezettem nagy gyülekezetet előtte, és fogalmam sem volt, hogy ezt hogyan kell csinálni. És egyszer csak egy hirtelen növekvő helyzetbe találtuk magunkat, amikor meg kellett vegyük ezt a telket, új épületeket kellett építeni, 3 istentiszteletünk volt, folyamatosan bővítettük az épületet, székeket helyeztünk az udvarba, hogy férjenek az emberek, de végül már állni sem tudtak az emberek ott kint. Így megvettük ezt a 10 holdat, és azzal nyugtattam a véneket, hogy 5 holdat bármikor el tudunk adni, és visszakaphatjuk a pénzünket, mert nagyon jó vétel volt. És persze soha nem lesz az 5 holdnál többre szükségünk. Ilyen nagy hitem volt abban, amit Isten csinálni akart. Legalább nem mondhatjátok, hogy a pásztorunknak nagy hite volt. Egyáltalán nem, mert olyan erővel próbáltam visszafelé evezni, ahogy csak tudtam. Amikor esténként erre kellett hazavezessek, és megálltam a lámpánál, és vártam, hogy zöldre váltson, akkor rápillantottam erre a 10 hold földre, és a szívem elnehezedett. Azt kérdeztem az úrtól, hogy mit fogunk csinálni. És ezt gondoltam. Van egy épület, amely teljesen ki van fizetve, 60 000 dollár banktartalékkal. Minden olyan jól megy a régi templom körül, és most beleugrasz egy olyan ügybe, ahol csak a telek kerül 300 000-be, 125 000-be kerül csak a parkoló megépítése, és még az épületek sehol sincsenek. Mi van akkor, ha ez nem jön össze, és az emberek nem jönnek többé, és marad a nagy tartozás? Miközben ott vártam a pirosnál, az úr azt kérdezte tőlem. Kinek a gyülekezete ez? A tiéd, uram. Akkor miért aggódsz? Ha az én gyülekezetem csődbe megy, akkor ez nem a te problémád, mert nem a te gyülekezeted. És mire a lámpa zöldre váltott, már meg is volt a győzelem a szívemben, és az autópályán már énekeltem, hisz mit számít az egész, az ő gyülekezete, és ha csődbe megy, mi közöm hozzá? Ha a szükségleteidet az úr elé viszed, már az alatt, amíg viszed, az úr lelke meg fog erősíteni, és elülteti a hitet a szívedben, és eljuthatsz a csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős várom, nem ingadozom sokáigtól, a csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős várom, nem ingadozomig. Mert Isten tart meg, ő erősít és véd engem. Istennél van a segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk. Csak pára az emberek élete, hazug látszata halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban, rabolt holmival ne kérkedjetek. Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el. És ez egy kitűnő bíztatás. Először is nem hiszem, hogy a gazdagság után kell hajtsunk, mert az emelkedés nem keletről vagy nyugatról jön, hanem az Úrtól. És azok, akik a gazdagságukban bíznak, olyan vágyakat hajtanak, amelyek az emberek lelkét a pusztulásba viszik. Jézus ezt mondta a tanítványainak. Bizony mondom néktek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába. Sőt, azt is mondom nektek. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Ne a gazdagságért dolgozzatok, mondja az írás. Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Ha Isten úgy dönt, hogy többek között gazdagsággal is megállt titeket, akkor ne vessétek a bizalmatokat a gazdagságba. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. 63. Zsoltár. Dávid zsoltára abból az időből, amikor Júda pusztájában volt. Jeruzsálemtől nyugatra terül el a tenger melléki síkság termékeny földekkel, gyönyörű narancs és barack ligetekkel. Jeruzsálemtől keletre pedig Júda pusztája található. Jeruzsálemet elhagyva Betánia után lefelé indul az út a nagy afrikai választóvonalhoz, a Holt-tenger vidékére, amely 100 méterrel a tengerszint alatt található. Itt nagyon kevés eső esik, ezért ez a terület sivatagi jellegű éghajlattal rendelkezik. Dávid itt sok időt töltött, amikor Saul elől menekült. Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik a lelkem, utánad sóvárog a testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Dávid a puszta terméketlenségét a saját lelkének kopárságával hasonlítja össze. Vannak olyan időszakok, amikor ilyen kiszáradt lelkűnek érezzük magunkat, és vágyakozunk arra, hogy ismét Isten erejét tapasztalhassuk meg, és a tüzet ismét lobogni lássuk. mert szereteted az életnél is jobb, alkam téged dicsőít. Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. Dávid felemelt kézzel imádta és dicsőítette az Urat. Úgy néz ki, hogy mi nagyon formálisakká váltunk a dicsőítés közben, és lehet, hogy vannak köztetek olyanok, akik sohasem emelték fel kezüket Isten nevében az ő dicsőítésére. Az írás többször is buzdít minket erre, és a zsidókkal kapcsolatban az az egyik legnagyszerűbb dolog, hogy nem fogják vissza magukat dicsőítés közben. A rabbik már-már táncolnak, amikor olvassák imáikat, és nagyon hangosak, de nem izgatják magukat a környezetük miatt. Mi viszont jól neveltek akarunk lenni, pedig Dávid ezt mondta. Nevedet imádva emelem föl kezem. Mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy újjong az ajkam és dicsér a szám. Fekvő helyemen is rád gondolok, minden őrváltáskor rólad elmélkedem. Mert te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában újjongok. Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem. De akik pusztulásomra törnek, a föld mélyébe kerülnek. Kardélre hányják őket, sakálok eledelévé lesznek. De a király örül Isten előtt. Dicséretet mondanak, akik ráesküsznek, a hazugok szája azonban bezárul. 64. Zsoltár. A karmesternek Dávid Zsoltára. Hallgasd meg, Istenem, panaszkodó szavamat, óvd meg életemet, mert ellenség rettent. A rettenet, a félelem szörnyű dolog. Annyira fogva tudja tartani az embert, hogy akár meg is béníthatja egy életre. Védj meg a gonoszok ármánykodásától, a gonosztevők dühöngésétől. Élesítik nyelvüket, mint a kardot, sértő szavaikkal célba vesznek, mint nyilakkal. Rejtek helyről lövöldöznek a fedhetetlenre, hirtelen lőnek rá, nem félnek. Eltökélték magukat a gonosztettre, megbeszélik, hogy titokban tört vetnek. Gondolják, ki látja őket? Álnokságot terveznek, titokban tartják tervüket. Mert kifürkészhetetlen az ember belseje és szíve. De Isten kilövi rájuk nyilát hirtelen, és megsebesülnek. Saját nyelvük buktatja el őket, aki csak látja, fejét csóválja. Félelem fog el minden embert, és hirdetik Isten tetteit, megértik cselekedeteit. Örülni fog az Úrban az igaz, mert nála talált oltalmat, dicséretet mondanak a tiszta szívűek. Ez hát Dávid újabb imája, hogy védelmet és biztonságot találjon ellenségei elől az Úrban. A 65. Zsoltár Isten országának dicsőséges eljövetelére tekint, amikor Jézus fog uralkodni a földön. Ez tehát egy profétikus Zsoltár. Téged illet a dicséret, ó Isten, a Sionon! Neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. A Filippi levélben ezt olvashatjuk. Minden térd meghajol, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Az eredeti szöveg alapján ez a félelem csodálattal keveredő félelmet jelent. Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken, aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra, lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását. Ezért félnek jeleitől még a föld határán lakók is. Kelet és nyugat tájait újjongásra indítod. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáidat megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újongás övezi a halmokat. Nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja, újonganak és énekelnek. Ez lesz az a dicsőséges királyság, amikor a föld ismét bőséges termést ad Isten dicsőségére, amikor Krisztus fog uralkodni Sionban, és a Szent templomának udvarán dicsőítik majd őt Jeruzsálemben. Isten az ő hatalmas munkájával igazságot hoz majd a földre, és megtölti a földet gyümölccsel, mert eljön az ő királysága. 66. Zsoltár. Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, milyen félelmesek tetteid, nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét. Gyertek és lássátok Isten tetteit, félelmesek dolgai az emberek között. Szárazföldé változtatta a tengert, száraz lábbal keltek át a folyón. Ezért örüljünk neki. Hatalmasan uralkodik mindenkor, szemmel tartja a népeket, hogy ne kelhessenek föl a lázadók. Áldjátok népek, ami Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét. Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. Hálóba kerítettél minket, nehéz terhet raktál a hátunkra. Embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, de kivezettél és felüdültünk. Isten tűzön és vízen keresztül vitt át minket, és ez mind szükséges volt azért, hogy megtisztítsa az életünket, és hogy a krisztusi bőségbe vezessen be minket. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Izraelben Betlehem és Hebron között terül el az Eskol völgye, ahol Józsué és Káleb akkora szőlőgerezdet talált, hogy egy rúdra kötve kellett vállukon cipeljék azt. Itt termesztik a világ legfinomabb szőlőjét. Az az érdekes, hogy ezek a szőlők a földön futtatva nőnek, és a szőlővesszők alá köveket tesznek, és így a talaj fölött körülbelül 20 cm-rel futnak. Mivel ilyen közel vannak a földhöz, ezért nyáron mindegyik gerezdet egyenként megmossák, hogy még jobban fejlődjenek és több gyümölcsöt hozzanak. Ezért mondta Jézus, hogy az atya megtisztítja, megmossa a gyümölcsöt, hogy még többet teremjen, és így folytatta. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Isten egy folyamatot vezet végig az életünkben, amely tisztít és megmos, ugyanakkor tűzzel is tisztít, akár csak az arany és az ezüst kiválasztásánál. A végeredmény egy minőségi gyümölcs az ő dicsőségére. Ez az, amit az életünktől elvár. Isten akar dolgozni az életetekben, de sohasem fog pusztán ezzel megelégedni. Igaz, hogy Isten munkája először bennem kezdődik el, de a célja az, hogy aztán rajtam keresztül munkálkodjon e szükséget szenvedő világban. Áldozatokkal megyek házadba, teljesítem fogadalmaimat, melyeket alkam kimondott, és szám megígért a bajban. Legtöbbször akkor szoktunk fogadkozni Istennek, amikor bajban vagyunk. Atyám, csak segíts ki ebből a bajból, és szolgálni foglak, templomba fogok járni, bármit megteszek, Uram, csak segíts! Az Úr meghallgatja ezeket a fogadalmakat, és miután ő megtette a részét, elvárja, hogy te is megtedd a te részedet. Hízott állatokat mutatok be neked áldozatul, kosokat is áldozok, marhákat és bakokat készítek el neked. Gyertek, halljátok ti istenfélők mind, hadd mondjam el, mit tett velem. Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. De Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. Gyakran töprengünk el azon, hogy vajon miért nem válaszolja meg Isten az imáinkat. Az egyik ok az, hogy bűn van az életünkben. Az Ézsaiás 59-ben Isten kijelenti, hogy nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől. Más szóval az imával kapcsolatban nem mindig fent van a probléma, mint ahogy azt gyakran hisszük. Mi a baj Istennel? Miért nem válaszolja meg az imáimat? Talán hallási nehézségei vannak? de gyakran a probléma itt lent van, mert az imáink álnok szívekből és gonosz életekből származnak. Ha álnok szándék van a szívemben, akkor az Úr nem fogja meghallani az imádságomat. Volt az Új Testamentumban egy vakon született ember, és Jézus megkérdezte tőle, hogy akarsz-e látni? Persze, hogy akarok, válaszolta a vak. Jézus ekkor a földre köpött, sárt csinált, megkente a szemét, és mondta neki, hogy menjen el a Silói medencéhez, és mossa le a szemét. Az ember elment, megmosta, és látott. Mindez szombaton történt, és ezért a zsidók fel voltak háborodva, és azt kérdezték az embertől, hogy hogyan történhetett mindez. Ő elmondta a történetet, hogy jött egy ember, megkente sárral a szememet, mondta, hogy mossam le, és azt mondta, hogy látni fogok. Ki volt az, kérdezték. Én nem tudom, válaszolta az ember. Tudjuk, hogy bűnös ember kellett legyen, mert rávett, hogy megszegjed a szombatot. Hát én nem tudom, hogy bűnöse vagy sem, csak azt tudom, hogy vak voltam, és most látok. De ha bűnös volt, akkor hogyan hallgatta meg Isten az imádságát, mert tudjuk, hogy ő nem hallgatja meg a bűnös imáját. Ezt a kijelentést nem fogadhatjuk el Istentől jövő igazságként, mert ezt egy vak jelentette ki a farizeusokkal való beszélgetés közben. A valóság az, hogy Isten igenis meghallgatja a bűnösök imáját, mert ha nem így lenne, akkor mindnyájan bűnösök lennénk még ma is. Pedig Isten meghallgatta azt az imát, amikor azt mondtuk, Istenem, légy irgalmas hozzám bűnöshöz. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. 67. Zsoltár. Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját. Egyeseknek gondot okoz ez az imádság, mert nem szeretnek tőle semmit kérni saját maguknak. De ez annyira idealista duma, hogy bűzlik. Igenis szeretném, hogy Isten megáldjon, hogy ő irgalmas legyen hozzám, és hogy ragyogtassa orcáját az életemre. De mindezt azért tedd meg, Istenem, hogy ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Örüljenek, újjongjanak a nemzetek, mert páratlanul ítéled a népeket, és vezeted a nemzeteket a földön. Jézus azért fog eljönni, hogy igazságosan ítélje meg a népeket. A Máté 25. fejezetében pontosan erről van szó. Énok is azt jelentette ki, hogy az Úr fog eljönni szentjeinek tízezreivel, hogy ítéletet hajtson végre a földön, és hogy igazságban uralkodjon a föld nemzetei fölött. Sokaknak fenntartásai vannak Isten ítéletével kapcsolatban. Mi történik, ha egy kisgyermek már azelőtt meghal, hogy megismerhette volna Jézust? És mi lesz azokkal, akik sohasem hallottak Jézus Krisztusról? A Biblia nem tér ki arra, hogy milyen lesz pontosan az ítélet egyes esetekben, de azt írja, hogy Isten igazságosan fogja megítélni a világot. Tehát bármit fog is Isten csinálni, az mind igazságos lesz. Nem tudom, hogy mit fog tenni, mert sok dolog ismeretlen előttem. Sok kérdés és sok megismerhetetlen dolog van. De azt tudom, hogy ha én Istennel járok, akkor azok a gyermekeim biztonságban vannak, akik még nem jutottak a számon kérés korába. Na és mi van a bűnösök gyermekeivel? Nem tudom, ezt majd meg fogom tudni. De nem akarok bizonytalanságban élni, és ezért a biztos utat választom. Azt pontosan tudom, hogy hogyan fogja megítélni azokat, akik hisznek Jézus Krisztusban. Nem akarom, hogy a saját igazságom szerint kapjak ítéletet, hanem a Krisztusba vetett hitem alapján, és ez a biztos. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép, és akkor meghozza termését a föld, megáld bennünket Istenünk az Isten. Nagyon érdekes felfedezés, hogy a növények is az emberekhez hasonlóan reagálnak a dolgokra. Műszerek segítségével rájöttek, hogy a növények mérhetően válaszolnak különböző dolgokra. Ez ugyanúgy működik, mint a hazugságvizsgálógép, amely a hazugság következtében végbe menő fizikai reakciókat vizsgálja az emberek esetében. A növények válaszolnak a dicséretre, és én is meg tudtam figyelni ezeket a reakciókat a gépek segítségével. Régen volt egy hibiszkuszunk, amelyet az udvarba ültettem, és minden alkalommal, amikor kijöttem az ajtón, ezt mondtam. Áldott legyen az Úr hibiszkuszom. és ugyanezt mondtam valahányszor beléptem a házba. Tudjátok meg, hogy ez volt a leggyönyörűbb hibiszkusz, amit valaha is láthattok, gyönyörű, hatalmas virágokkal, egész évben teljesen virágzó pompában. Páratlan szépség volt. A föld és a növények is válaszolnak, és áldják Istent. Megállt bennünket az Isten, féljék őt mindenütt a földön. A Zsoltár áldáskéréssel kezdődik, és az áldás eljövetelének biztonságával végződik. 68. Zsoltár. Fölkel az Isten, szétszórodnak ellenségei, elfutnak előle gyűlölői. Ahogyan a füst eloszlik, ha ráfújnak, ahogyan a viasz megolvad a tűztől, úgy pusztulnak el a bűnösök az Isten színe előtt. De az igazak örülnek, vigadnak, Isten színe előtt vígan örvendeznek. Énekeljetek Istennek, zengjetek nevének, készítsetek utat a pusztában száguldónak. Úr az ő neve, vigadjatok színe előtt. Az Úr neve szerepel itt ismét, amely lehet Józsué, Josafát és egyéb származékok. Számunkra a legfontosabb a Józsué, amely a Jézus héber változata. Árváknak atya, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre, csak a lázadók maradnak sivár helyen. Ó Isten, amikor elindultál néped előtt, amikor vonultál a sivatagban, rengett a föld, csepegett az ég Isten színe előtt, még a Sínai is, az Istennek, Izrael Istenének színe előtt. Bőven adtál esőt örökségedre, ó Isten, és a fáradtat megerősítetted. Ott lakik nyájad, és jó voltodból gondoskodsz a nyomorultról, Istenem. Az Úr ezt a kijelentést adja az örömhírt vivőnők nagy seregének. A seregek királyai hanyat homlok menekülnek, a palota terén pedig zsákmányt osztanak. Ha a felszerelést őrzitek is, ezüst szárnyú galambot kaptok, aranyos zöld tollakkal. Amikor a mindenható szétszórja a királyokat, fehér lesz a Calmón, mint a hó. Istenek hegye a Básánhegy, sok csúcsú hegy a Básánhegy. Miért néztek irigyenti sok csúcsú hegyek arra a hegyre, amelyet Isten lakóhelyéül választott? Ott is lakik az Úr örökre. Istennek harci kocsia számtalan, sok ezer. Ezekkel jön az Úr a Sínairól szentélyébe. Most pedig Jézus Krisztusra vonatkozó profécia következik, amelyet Pál az efezusiakhoz írt levél 4. fejezetében idéz. Fölmentél a magas hegyre, foglyokat ejtettél, embereket kaptál ajándékul, mégpedig lázadókat. Most már ott laksz, Uram Isten. Pál pedig így írta ezt. Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangelistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Ahhoz, hogy foglyokat vigyen a magasságba, először a föld gyomrába kellett leszálljon, hogy megszabadítsa a foglyokat. Jézus Krisztus halála előtt az ószövetségi szentek nem tudtak a mennyek dicsőségébe kerülni, mert először be kellett teljesedjen az, amit az ószövetség áldozatai nem tudtak megtenni. Lehetetlen volt a bakok és bikák vérével elmosni bűneinket. Minden ószövetségi áldozat csak a jobb útra mutatott, hogy Isten majd az egyszülött fiát fogja elküldeni, hogy ő legyen a bűneinkért az áldozat. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Mivel tehát a bakok és bikák vére nem tudta megmenteni őket, csak egy jobb áldozatra tudott előremutatni, ezért a haláluk után a halál fogságába kerültek, a Hádeszba, a pokolba. Ez a hely Krisztus halála előtt két részre volt osztva. Az egyik a hitetlenek szenvedésének a helye volt, a másik pedig a vigasztalás helye volt, ahol Ábrahám nyugtatta azokat, akik bíztak Isten ígéreteiben és ezek beteljesedésében. Bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. És mindezeken, noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Amikor Jézus meghalt, akkor először lement a pokolba, prédikált a foglyoknak és kiszabadította őket. Ézsaiás 61. fejezetében a Jézusra vonatkozó profécia így szól. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Isten dicsőséges szabadítási terve bevégeztetett. A vér kiontatott, ami által minden bűnük egyszer és mindenkorra megbocsátatott, és így mindnyájan fel tudtak menni a mennyekbe. Áldott az Úr, napról napra visel gondot rólunk szabadító Istenünk. Isten, ami szabadító Istenünk az Úr, a mi Úrunk kihoz a halálból is. Életünk hossza Isten kezében van, és elhatározott dolog, hogy mikor halunk meg, mert ez mind Istenen múlik. Bizony szétzúzza Isten ellenségei fejét, a bűnben élők kemény koponyáját. Az Úr ezt mondta, Bászánból is visszahozom őket, a tenger mélyéről is visszahozom, hogy lábad vérben gázoljon, és kutyáid nyelvének is jusson az ellenségből. Látták, ó Isten, hogyan vonultál be, Istenem, királyom a szentélybe. Itt egy leírás következik a szentélyben történő Isten imádatról és éneklésről. Előmentek az énekesek, hátul a hárfások, középen a doboló nők. Áldjátok Istent a gyülekezetekben, az Urat, akik Izraeltől származtok. A mi dicsőítésünk már egy agyon szervezett dolog, de meg vagyok győződve, hogy ez a dicsőítés más formákban is helyén való. Abban az időben az énekesek már a szentélybe való bevonuláskor Isten dicsőítő énekeket énekeltek, majd jöttek a zenészek, és hátul pedig a doboló nők. Jeruzsálemben a szombat kezdetén, amely péntek este kezdődik, érdekes megfigyelni, hogy a nyugati fal mentén hogyan kezdenek az emberek gyülekezni, és miként kezdik dicsőíteni az Urat. Az est fénypontja a zsidó fiúk felvonulása, akik négyes oszlopokban összefogódzva táncolnak és énekelnek. Nagyon megindító jelenetek ezek, és azt gondolom, hogy az e fajta látványosabb dicsőítésnek is helye van Krisztus testében. Felemelő és izgalmas esemény kell legyen az, amikor Isten dicsőítjük a szentélyben. Túlcsorduló, túláradó szívvel kellene jöjjünk Isten dicsőítésére, izgalmas várakozással és jó kedvel. Dávid most sorba veszi a gyülekezet résztvevőit. Élükön jön Benyámin kicsiny törzse, Júda vezetői tömegestül, Zebulon vezetői, Naftáli vezetői. Parancsolj Istenem hatalmaddal, Isteni hatalmaddal, amelyel értünk munkálkodsz jeruzsálemi templomodból, királyok hozzanak neked ajándékot. Dorgáld meg a nádas vadját, a hatalmasok seregét, a népek fejedelmeit. Tipord el a pénzsóvárokat, szórd szét azokat a népeket, amelyek háborút akarnak. Egyiptomból követek jönnek, az etiópok Istenhez emelik kezüket. Ti földi országok, énekeljetek Istennek, zengjetek az Úrnak. Száguld az egeken át, az ősi egeken át. Halld, hogy mennydörög hatalmas hangja. Hirdessétek Isten hatalmát, fenségét Izraelen, erejét a fellegekben. Félelmes vagy Isten szentélyedben. Izrael Istene ad hatalmat és erőt a népnek. Legyen áldott az Isten. Ez Isten dicsőséges dicsőítése a királyság korában. És ez nagyon izgalmas lesz. A 69. Zsoltár egy profétikus Zsoltár Jézus Krisztusról szól, és sok olyan vers van benne, amely Jézusra utal. Segíts meg Istenem, mert nyakamig érnek a vizek. Feneketlen iszabba süllyedtem, nincs hol megállnom. Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Belefáradtam a kiáltozásba, kiszáradt a torkom, szemem elhomályosodott, míg Istenemre vártam. Hajam szálainál is többen vannak, akik ok nélkül gyűlölnek. Sok hazug ellenségem akar elnémítani engem. azt kell visszaadnom, amit nem raboltam. Istenem, te tudod, milyen balga voltam, vétkeim nincsenek elrejtve előtted. Ne szégyenkezzenek miattam, akik benned reménykednek, Uram, seregeknek Ura. Ne érje gyalázat miattam azokat, akik hozzád folyamodnak, Izrael Istene. Mert érted vállaltam gyalázatot, érted borítja szégyenpír arcomat. Idegenné lettem testvéreim számára, anyám fiai sem ismernek rám. Tudjuk, hogy Jézus testvérei nem hittek benne, mert azt gondolták, hogy ő egy idegbeteg. Mert a házad iránt féltő szeretetem észt, rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak. Emlékeztek, amikor Jézus bement a templomba, és ostorral kiűzte a pénzváltókat és a galambárusokat, és ezt mondta. Kifelé, az atyám házát rablók barlangjává tettétek. Ekkor visszaemlékeztek erre a versre. Mert a házad iránti féltő szeretet emészt. Emésztette az Isten háza iránti féltő szeretet, amikor látta azokat a szörnyűségeket, amelyeket az ő nevében tettek az ő házában. Azon is elgondolkozom, hogy vajon miként reagálna a manapság, ha eljönne és meglátogatná a templomok szerencsejáték partijait, amelyek csak arra hivatottak, hogy pénzt fialjanak az egyháznak. Sírtam és bőjtel gyötörtem magamat, de ez csak gyalázatomra vált. Ha gyászruhát öltöttem, szóbeszédért miatta. Engem szólnak meg a kapuban üldögélők és a borívók nótái. De én hozzád imádkozom, Uram, a kegyelem idején, Istenem. Nagy szeretettel hallgass meg, hűségesen segíts meg. Egyesek szerint ez a Getsemáné kertben elmondott imája lehet. Húzz ki a sárból, hogy el ne süllyedjek, hadd meneküljek meg gyűlölőimtől az örvénylő vizekben. Emlékeztek, amikor azt mondta, hogy Atyám, ha lehet, vedd el tőlem ezt a pohárt. Ne sodorhasson el a vízárja, ne nyelhessen el a mélység, ne záruljon be fölöttem a kút szája. Hallgass meg, Uram, jóságos szeretettel, nagy irgalmaddal fordulj hozzám. Ne rejtsd el orcádat szolgád elől. Bajban vagyok, siess, hallgass meg! Jöjj hozzám és válts meg engem, ments meg ellenségeimtől. Tudod, milyen gyalázatért, milyen szégyen és szidalom. Látod minden ellenségemet. A gyalázat összetörte szívemet, egészen belebetegedtem. Amikor Jézust keresztül szúrták a dárdával, víz és vér tört elő, és ez arra utal, hogy halálát szívének megszakadása okozta. Ugyancsak erre utal a vérverejtékes izzadsága is. Részvétre vártam, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam. Emlékeztek, amikor visszatért a tanítványaihoz, de azok aludtak. Ó, Péter, nem tudtál egy órát vigasztani? Vigasztatok és imádkozzatok. Vigasztalókra vágyott, de egy sem állt mellette. Ételembe mérgettettek, szomjúságomba ecettel itattak. Váljék a saját asztaluk kelepcévé, jólétük idején is csapdává. Homályosodjék el szemük, ne lássanak, tedd a derekukat, mindig erőtlenné. Itt következnek a zsidók számára az ítéletek Jézus visszautasítása miatt. Töltsd ki rajtuk bosszus haragodat, ízó haragod érje utol őket. Legyen pusztává szállásuk, sátraiknak ne legyen lakója. Ezt az abcsel egyben Péter idézi Judással kapcsolatban. Mert azt üldözik, akit megvertél, annak a kínjáról beszélgetnek, akit megsebeztél. Büntesd meg őket bűneikért, ne jussanak kegyelmethez. Töröltessenek ki az élők könyvéből, az igazak közé ne írassanak be. De engem, megalázottat és szenvedőt, segíts meg és oltalmaz, Istenem. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Jobban tetszik ez az Úrnak a tulkoknál, az épszarvú és körmű bikáknál. Látják ezt az alázatosak és örülnek. Ti, Istent keresők, éledjen szívetek, mert meghallgatja az Úr a szegényeket, és nem veti meg az övéit, ha fogságban vannak. Dicsérje őt az ég és a föld, a tenger és minden, ami bennük mozog. Mert Isten szabadítja meg Siont, felépíti Júda városait. Ott laknak birtokba veszik, és öröklik azt szolgáinak utódai, ott laknak majd, akik nevét szeretik. Istenem, ments meg engem, Uram, siess segítségemre! Nagyon együtt tudok érezni ezzel a kiáltással, mert sokszor Isten olyan lassúnak tűnik, amikor bajban vagyok, de én azt szeretném, hogy siessen. Szégyenkezzenek és piruljanak, akik életemre törnek. Riadjanak vissza, és érje gyalázat azokat, akik bajomban gyönyörködnek. Távozzanak meg szégyenülve, akik hahotázva beszélnek rólam. Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek. Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Isten. De én nyomorult és szegény vagyok, siess hozzám, Istenem. Te vagy segítségem és megmentőm, Uram, ne késlekedj! Dávid azzal kezdte a Zsoltárt, hogy siess, Uram, és ugyanazzal végzi. Uram, ne késlekedj, segíts! Isten gazdagítson titeket mindenben a Krisztus Jézuson keresztül, töltsön be az ő szeretetének és kegyelmének ismeretével, és járjatok közösségben vele, hogy folytathassa munkát az életetekben, miközben egyre közelebb von magához titeket. Megtisztít az ő szavával, és előkészít arra a munkára, amelynek segítségével megérintheti a körülöttetek levő világot rajtatok keresztül. Isten áldjon titeket, erősítsen és tartson meg az ő örök szeretetében és akaratában.